Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, november 5-én, hétfőn délután, 5 óra 12 perckor ismét nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ebben a pillanatban is zajlik még Bukarestben a parlament épületében a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának ülése, amelyről egyelőre annyi szivárgott ki, hogy két kizárás történt a párt berkeiből, két jeles tagot zártak ki, akik korábban benne voltak abban a csoportban, amely fellázadt, úgymond idézőjelbe téve Liviu Dragnea ellen. Hogy milyen további dolgok, történések várhatóak? Egyáltalán mi lesz ennek a következménye? Nincs kormányváltásról, kormány átalakításról egészen pontosan szó a mai végrehajtó bizottsági ülésen, és az utóbbi időben feszültségek tapasztalhatóak a kormánykoalíciót alkotó két politikai tömörülés, a Szociáldemokrata Párt és a Demokrata Liberális Szövetség jeles vezetői között. Mire várhatunk? Mikor történhet meg kormány átalakítás? Mi lesz ennek a következménye? És hát azzal is foglalkozunk a mai műsorban, hogy milyen fontosabb események elé néz a romániai magyar közösség érdekképviselete, és hogy mi várható a hamarosan sorra kerülő magyar állandó értekezlet napirendjén. Ezekről a témákról igyekszünk felvilágosítást adni jeles vendégünk társaságában, aki nem más, mint Székely István politológus, az RMDSZ társadalomszervezéssel megbízott ügyvezető alelnöke. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Élőadás lévén önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, kérdéseket tehetnek fel a műsor ideje alatt, hogyha gémbe veszik elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma 0740-2741-65-ös, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt Székely István, mi várható a mai végrehajtó bizottsági ülést követően, és egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt óráknak az eseményeire, illetve elmúlt napoknak az eseményeire. Ugyebár ismét van egy bőrönd gét. Korábban azt éppen Kolozsváron történt, amikor George Becali futballklub tulajdonos megbízottja rohangált Kolozsvár utcáin lekenyerelendő a kolozsvári újját és vezetőségét, hogy a CFR ne legyen bajnok. Ez neki, nem sikerült neki, volt is tárgyalás belőle, de ezúttal nagyon komoly tétje van. Lehet-e hinni mindannak, ami a hétvégén történt, hogy egy gazda a saját birtokán egy igen fontos bőröndöt talált, amelyben kompromitáló iratok és adathordozók találhatóak a Teldrum esettel kapcsolatosan? Erre Liviu Dragnea ma nagyon humorosan reagált, két bőröndel érkezett a végrehajtó bizottsági ülésre, úgy tűnik, hogy őt ez az esemény nem viselte meg. Lehet-e ilyen feltáró eseményre számítani, és tényleg a december 3-ára elhalasztott bírósági, legfelsőbb bírósági döntés befolyásolhatja-e mindaz, ami az elmúlt napokban történt?
Valóban nagyon összetett kérdésről van szó. Ez ugye ennek az alapját azt képezi, hogy van egy nagyon éles politikai szembenállás a különböző politikai táborok között, és ezek a politikai táborok bevontak maguk oldalán különböző intézményeket is. Hát ez most már nyilvánvaló, hiszen látjuk azt, hogy a korrupció ellenes ügyosztály, ugye az igazából a PSD politikusokat vizsgálja elsősorban. Látjuk azt, hogy az ügyészség hát azért mondjuk úgy, hogy az államfővel lehet, hogy a kelletén szorosabb kapcsolatban van. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy azért az Alkotmánybíróság és talán a belügyi elhárítás pedig a PCD oldalán avatkozik be nap mint nap a politikai folyamatokba, és most ugye az egyik kötélhúzás az az ügyészség, ugye az ügyészség hovatartozása ebben a ebben a vég nélküli háborúban, ugye végül is a legfőbb ügyész elmozdítása mögött valószínűleg ez van. Most ugye ez a PCD-n belül is azért újra nyitotta azokat a frontvonalakat, amiről úgy látszott ezelőtt néhány héttel, hogy valahogy sikerült őket eltemetni, hiszen ugye a pártelnökének van egy felfüggesztett börtönbüntetése vonatkozó ítélete, és folyamatban van a második eljárás is ellene, amit, hogyha akár egy felfüggesztettel is végződik, akkor neki börtönbe kell vonulnia. Tehát természetesen ennek kapcsán megindulnak a párton belül az utódlás kérdései, különböző kisebb, nagyobb csoportok vannak már, csak azért is, mert a szociáldemokrata párt az mindig egy ilyen konglomerátum párt volt, tehát lefedi, mondhatni, az egész baloldalt, de ennek az az ára, hogy nem egy egységes, egyértelmű vonalvezetésű párt, hanem inkább egy hatalmi párt, ahol végül is a hatalom bűvölete vonja oda a politikusok zömét, és nem valamiféle ideológiai elképzelés. A pártelnök esetében ugye azt látjuk, hogy eddig már két miniszterelnököt cserélt azért, mert nem hajtották végre ugye egyértelműen az ő pártelnöki utasításait. Úgy tűnik, hogy a mostani miniszterelnökkel ilyen probléma nincs. A kormány átalakítás mögött is ugye én azt feltételezem, hogy az elsősorban nem a kormány hatékonyságának a növelését célozza, hanem Drági a párton belüli pozícióját kívánja erősíteni. És hát ez a mostani kiújuló frontvonalak a szociáldemokrata pártban kétségtelen összefüggésbe hozható azzal a bizonyos bőröndel, amit ugye hát egy falusi mezőgazdasággal foglalkozó személy csak úgy ugye a kertje végébe talál. Na most hát ezek nem véletlenek, én nem hiszek a véletlenekbe, azt nem a csésze aljak vitték a kert végébe. Ez egy olyan forgatókönyv, azok a csoportok, akiknek a birtokában volt ezek a terhelő adatok, amennyiben hihetünk a Börönd tartalmáról szóló információknak, azok most látták, elérkezettnek azt a pillanatot, hogy ezt végül is nyilvánosságra hozzák.
Köszönöm a bevezetét és az összefoglalóját, akkor tekintsünk egy picit előre. Én nem kívánok senkinek semmi rosszat, de ha végül is, amint ön is említette, Liviu Dragnának letöltendő börtönbüntetést kell végrehajtania, akkor ki lehet az utódja a szociáldemokrata párt élén, és ezen a korábban beharangozott nagyon fontos végrehajtóbizottsági ülésen végül is vajon miért nincs napirenden a kormány átalakítás kérdése?
Hát valószínűleg azért, mert az úgymond Drágnia elleni bizonyítékok előkerülése mellett nem akartak egy újabb frontvonalat nyitni a kormány átalakítás kapcsán, hiszen ugye ez a kormány is valamilyen formában lefedi a szociáldemokrata párt kisebb-nagyobb csoportjait, és hát ugye a kormány átalakításnak az lett volna az értelme, hogy azoknak a csoportoknak a képviselőit, vagy kormány tagjait, akik szembe fordultak a pártelnökkel, azokat kellett volna eltávolítani. Na most úgy tűnik, hogy az újabb fejlemények kapcsán a pártelnök úgy ítélte meg, hogy számára éppen elég problémát okoz ez a bizonyos Börönd és tartalma, és ilyen szempontból nem akart az így kialakuló frontvonalak mellett egy újat még a kormányváltás kapcsán meglévő feszültségeket is bevinni a mai ülésre.
Csak ugye azok között a személyek között, akik úgymond fekete listára kerültek, ott van egy közeli munkatársa és állítólag feltétlen híve is Liviu Dragneának, még pedig Carmen Dan belügyminiszter, hogy akár őt is feláldozná a pártelnök annak érdekében, hogy a saját pártelnöki pozícióját megerősítse. Ezzel lehet, hogy éppen öngolt rúg magának. Mi erről az ön véleménye?
Azt láttuk eddig is, hogy Dragneáik bármit, pontosabban Dragneát bármit hajlandó beáldozni, vagy bárkit hajlandó beáldozni annak érdekében, hogy a saját pozícióját konszolidálja. Ő úgy tűnik, hogy azt gondolja, hogy aki időt nyer, az életet is nyer, hiszen ugye annak ellenére, hogy ha jól emlékszem, december 3-ára tűzték ki a következő tárgyalási dátumot az ügyében, annak ellenére itt lehet, hogy az ő politikai karrierje napokon, heteken fog múlani, hiszen hogyha valóban át tudja nyomni mondjuk egy sürgősségi kormányhatározat formájában azt a jogszabálymódosítást, azt a törvénymódosítást, amelyik újraértelmezi a hivatali visszaélés fogalmát, akkor akár, hogy mondjam, tisztán már nem jöhet ebből ki, de legalább szabad lábon marad, hiszen azt látjuk ugye, hogy ez a 4%-os bizalmi index, amivel most már egymás után sok felmérés is hozta, ez azért azt jelenti, hogy a politikai bizalmát sikerült elveszteni, eljátszani, azonban a pártja még mindig azért nagyon erős politikai támogatottsággal rendelkezik ahhoz, hogy ő pártelnökként befolyásos ember maradjon. Most itt azért teszek egy zárójelet, hogy mi is ennek a bizonyos pörönnek a jelentősége. Ugye Dragnea ellen az egyik legfontosabb vád, amit mindeddig nem lehetett bizonyítani, ez a Teldrum nevezetű cégnek a története. Ez Tele Ormán útügyi, megyei tanácshoz tartozó útügyi vállalata volt, amit gyanús körülmények között privatizáltak, majd nagyon sok közbeszerzést megnyert, és millió eurós összegekkel támogatta PCD-t választási kampány előtt. De világos, hogy ez egy olyan cég, ami végül is háttérpárt finanszírozásra találtak ki. Természetesen most nem gondolom azt, hogy Dragnea rosszul járt volna ezzel személy szerint, de alapjában véve a nagy összegek a PSD választási kampányába mentek. Na most Romániában van egy nagyon érdekes jogi képlet, amit hát már rég meg kellett volna szüntetni. A két világháború közötti gyakorlatból emelték vissza, ami magyarul talán úgy lehetne lefordítani, hogy látra szóló részvény. Tehát azé a cég, akinél az a bizonyos részvény található. Tehát nincsen nevesítve, a részvényesek közgyűlésén mindig megjelenik valaki a táskájában ezekkel a részvényekkel, azt mondja, hogy övé a cég, elviszi az osztalékot, és onnantól kezdve továbbra se tudjuk, hogy kicsoda van a háttérben. És ezért nagyon nehéz összefüggést találni. Eddig sikertelen volt az a próbálkozás, hogy összefüggést találjanak Liviu Dragnea személye, illetve a Teldrum cég között, ami ezer sebből vérzik, és nagyon sok visszaélésnek a részese volt. De most úgy tűnik, hogy ez a bizonyos bőrönd tartalmaz olyan dokumentumokat, amely az összefüggést megteremti a pártelnök és a Teldrum cég között.
Érdekes módon a szellemes újságírók már is Teldrum Leak néven nevezték el a WikiLeaks-nek a mintájára ezt az egész ügyet. Ne menjünk a dolgok elébe, mert hogy bizonyára egy kivizsgálás fog történni, és mielőtt nincs bizonyítva az összefüggés Liviu Dragnea az a bizonyos bőrön tartalma között, addig
hát így van. Így van.
Az ártatlanság vélelme kapcsán adjuk meg a Cézárnak azt, ami a Cézáré. Innen fogjuk folytatni, de hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam. Engedje meg, hogy bekapcsoljuk a műsorba. Hallgatjuk Önt, haló.
Jó napot kívánok, tisztelettel Kis Csaba úr,
tisztelem,
politológus Széke István urat.
Szokásos, hát röviden és velősen kérdem.
Röviden és velősen. A különbség nagy. Amerikában csőbombák, Romániában bőröndök. De hát, mekkora óriási a különbség Amerika és Románia között? Amerikában lehet rendezni, Romániában sehogy se. Azért, hogy kicserélünk egyes másokat, nem tudom. A magyarságról arra pedig azt tudom mondani, hogy az ezer éves kultúrát, az ezer éves magyar becsületet, a több mint ezer éves hűséget és hazaszeretetet száz év alatt tönkretenni nem lehet. Köszönöm szépen, politikusor. Ha ezt meg tudja nekem magyarázni, hogy van-e igazam vagy nincs, hálás köszönettel leszek, tisztelettel.
Köszönjük, hogy rövidre fogtam mondani valamit. Parancsoljon, kedves Széke István, önné a szó.
Ha jól értettem, akkor a kérdés az az Egyesült Államok és Románia közötti különbség.
Csőbomba vagy bőrönd?
Hát bejáratott, konszolidált, világos szabályokon nyugvó demokrácia, és még letisztulás előtti zavaros évtizedek. Nagyjából ez a különbség a kettő között. Az Egyesült Államok is, hogy mondjam, hát azért nem úgy kezdte, ahogy most kinéz, ugye, hanem volt az még sokkal rosszabb állapotban is. Én remélem azt, hogy Romániában is azért a helyzet ebből a szempontból nem romolni fog, hanem azért csak előre halad az ország, egyféle kiszámíthatóság, átláthatóság, jogkövető magatartás irányába, és az, ami bizalommal tölt el, elsősorban azok a fiatal generációk, akik 89 után születtek, vagy akkor nőttek fel politikai szempontból, és már nem, hogy mondjam, a 89 előtti történetekhez hasonlítják Romániát, hanem egyszerűen úgy akarnak élni, mint ahogyan a nyugat-európai kortársaik, és ezért talán még cselekedni is hajlandóak.
Na már most akkor visszatérnék a mi témánkhoz. Miniszterelnököt is menesztett eddig a Szociáldemokrata Párt. Nem is volt nagyobb gond a jelen pillanatig mindazon változásokkal, illetve irányvonalon, amit képviseltek. Most viszont úgy tűnik, hogy nem egész mértékben élvezhetik a társ politikai tömörülés az ALDE-nek a támogatását, mert hogy az utóbbi időben komoly nézeteltérések történtek a párt vezetők között. Na már most ez befolyásolhatja a koalíció jövőjét, és megtörténhet-e az, mert tegnap hallottam. Nem szoktam én nagyon leragadni a román nyelvű hírcsatornák műsorai előtt, de így megütötte a fülemet egy adott pillanatban egy kijelentés, mégpedig az, hogy Călin Popescu-Tăriceanu miniszterelnöksége evidens, az idő, a pillanat kérdéses, hogy mikor történik meg. Osztja-e ezt a véleményt, és megtörténhet-e az, hogy megforduljon a kocka, és akár az ALDE elnöke is miniszterelnök lehet?
Jó kérdés. Kétségtelen, hogy ennek a koalíciónak a sorsa az az ALDE kezébe van, és jelesül Tăriceanu kezébe. Tehát amíg Tăriceanu nem dönt úgy, hogy egy más koalícióban gondolkodik, mondjuk amit a mostani ellenzék pártjaiból rak össze, addig ez a koalíció leválthatatlan, bárki bármit mond, kritikus helyzetben ennek a parlamenti szövetségnek mindig megvolt az életben maradásához szükséges szavazattöbbsége. Tehát nekik az RMDS, a kisebbségek és a nem is tudom átszavazó ellenzékiek nélkül is világos, egyértelmű többsége van. Ezt a többséget vagy egy párton belüli szakadás, ugye ezzel próbálkozott pontá, de végül is nagyon kis számú személy tudott magával vinni, vagy pedig Töricsánói kérdőjelezhetik meg. Most Töricsánónak az, hogy most a feszültségek nőttek az elmúlt hetekben a vezető kormánypárt és az ALDE, azaz Töricsánói között, én több szemponttal magyarázom. Az egyik kétségtelenül az, hogy az a népszerűség vesztés, ami kimutatható a PCD esetében, az jelentős mértékben átvándorolt az ALDE-hoz. Tehát a PCD erősödésével az ALDE gyengült, és pontosabban a PCD gyengülésével az ALDE Töricsánóék erősödtek, és ez úgy tűnik, hogy Töricsánóékat újabb igények megfogalmazására sarkalják. Két ilyen témát látok, ahol azért eddig nagyon kemény viták voltak, ugye? Az egyik az a nyilvánosság előtt zajlott, és ez az offshore törvényről szól, ami végül is egy égből pottyant hatalmas gázvagyon haszonélvezőiről szól. Kik ők? És ugye erre nem volt koalíciós megállapodás, ez most történt, tehát akkor meg kell beszélni, hogy mi lesz ezzel az óriási földgáz vagyonnal, és itt óhatatlanul ütközik a két párt hordudvarába tartozó gazdasági érdekcsoportok. A másik pedig az, hogy több hát irányból is látszik az, hogy Töricsánó beszeretne kapcsolódni az elnökválasztásba, és pedig úgy, hogy a két párt közös jelöltje legyen, vagy pedig az ALDE jelöltje legyen úgy, hogy a Szociáldemokrata párt nem állít jelöltet. De most azt látjuk, hogy ez annak ellenére nem történt meg az erre vonatkozó döntés a szocialista párton belül, hogy mondjuk a PCD potenciális jelöltje, ugye Bukarest főpolgármestere Firja asszony, hát éppen a párt belső ellenzéke, a pártelnök belső ellenzéke, tehát nem valószínűsíthető a nevesítése egy elnöki versenyben. Ennek ellenére PCD még kivár azzal a döntésével, hogy a jövő év végi megmérettetésben kit fog támogatni, Töricsánót vagy egy saját jelöltet.
Engedjen meg nekem egy sajátos kérdést, és ez sajátos fel a saját véleményem. Mennyiben befolyásolhatja esetleg az ALDE-t és elnökének az álláspontját mindaz, ami az utóbbi időben történt, mert hogy Dacian Csolos és az általa vezetett politikai tömörülés is kezd visszakapaszkodni a politikai létrán. És ott a másik dolog, hogy Viktor Ponta is egyre gyakrabban szerepel különböző műsorokban, és nem a Szociáldemokrata pártot bírálja, hanem személyesen Liviu Dragneát. Na már most megtörténhet-e az, hogy Călin Popescu, Töricsánu e két vezető irányába kacsingat, és esetleg velük képzeli el a jövőt Románia élén esetleg bizonyos vagy miniszterelnöki, vagy pedig államelnöki jelöltként?
Ezt kizárni nem lehet. Azonban én azt látom, hogy itt elsősorban rövidebb távú célokról van szó. Ugye egyrészt ott van pont a kérdése, akiről ugye nagyon helyesen megállapította, hogy a párt elnököt és nem a pártot bírálja. Pont arra számít, hogy amennyiben most nem tudjuk, hogy milyen formában, de amennyiben távozna Dragnea a párt éléről, akkor ő valamilyen formában visszakapaszkodhat, vagy ha nem is kapaszkodhat vissza a PCD-be, akkor számít a PCD tagságára, vagy a PCD szavazótáborának egy részére. Tehát ő inkább a PCD képviselőire, támaszkodik potenciálisan, mint egy nagyobb frakció alkotója választások esetében a PCD szavazóira, vagy netán, hogyha pártban úgy alakul a helyzet, akár egy felelős pozícióba is visszatérhet a saját pártjába. Na most, ami Csolost illeti, ugye Csolos hát a francia elnök Macronnak a forgatókönyvével próbálkozik, ugye, ami egy ilyen ideológiamentes 21. századinak mondott politikai irányzat, hagyjuk az ideológiákat, nem fontosak, végül is egy technokrata szemlélet, mi vagyunk a jövő, hagyjuk a megosztottságot, egyesítsük körém a nemzetet. De most ezek mindenféleképpen fontos hívószavak, de ennek a potenciális szavazó táborának egy része az liberális vállalkozók alapján ott van Terricianónál. Tehát Terricianóék, hogy mondjam, akár egyféle veszélyként is felfoghatják Csolos pártját, hiszen Csolos, itt most már egyre több jel van arra vonatkozóan, hogy Csolos az USZR-ével, a Mentsük meg Romániát párttal szövetkezne a következő választásokra. Ugye mind a két párt szavazó táborában volt egy erre vonatkozó felmérés, és több mint 75%-a a szavazóknak úgy gondolja, hogy a két párt össze kéne fogjon, és közösen kéne induljon a következő választásokon, és ez azért sem butaság, mert hogyha megnézzük a legfontosabb kérdéseket, akkor kétségtelen, hogy ez a párt hát kevés kivételével, de ugyanazt mondja a mai politika alapkérdéseiről.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 39 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Székely István politológus, az LMDSZ társadalom szervezéssel megbízott ügyvezető alelnöke, és a jelen pillanatban tapasztalható belpolitikai helyzetet igyekeztünk nagyon nagy vonalakban áttekinteni, mert azt hiszem, hogy holnap reggelig beszélhetnénk mindarról, ami a háttérben van és ami várható. De tisztelt Székely István, akkor a téma lezárásaként, mármint ami a koalícióban tapasztalható, azt kérdezném öntől, hogy milyen hatással lehet ez az állandó adókapok, és egyáltalán milyen hatással van jelen pillanatban is az erdélyi magyar közösségre. És itt arra is gondolok, hogy ugyebár Corina Crețu, a szociáldemokrata pártiaknak az európai parlamenti képviselő, egészen pontosan a regionális fejlesztésre megbízott biztosa, is frontálisan megy neki a Dencsilla kabinetnek, amiatt, hogy hatalmas Európai Uniós pénzeket képtelen lehívni, és a legnagyobb aberráció az, hogy 6,3 milliárd euró van még Románia rendelkezésére, ha jól jegyeztem meg, infrastruktúrális fejlesztésre, és akkor a Marosvásárhely, Jászvásár vagy Brassó, Bákó autópályát azt az állami költségvetésből és a magán tőke bevonásával akarják megvalósítani, ami Corina Crețu szerint őrültség. Tehát bennünket, erdélyi magyarokat ez az állandó politikai adókapok, illetve hát a jövő évi uniós elnökség kérdése is mennyiben érinthet negatívan, vagy pozitívan, vagy jól jöhetünk-e ki belőle, vagy egyáltalán mi a mi helyzetünk ebben a nagy belpolitikai viharban.
Én úgy gondolom, hogy a romániai magyaroknak is hogy mondjam, az alapvető érdeke nem különbözik a román többség érdekétől, és a mostani lassan két éves politikai állóháború, vagy patthelyzet, vagy mozdulatlan lövészárokba heverészés, igazából a legnagyobb gond az, hogy ezt az országot nem kormányozzák. Tehát ez az ország sodródik, a politika ahelyett, hogy azokra a kérdésekre koncentrálna, ami valóban az embereket foglalkoztatja, és ami nem a pillanatnyi megoldásoknak gondolatokat helyezi előtérbe, hanem egy közép vagy hosszú távú gondolkozás módot indukál, ezek háttérbe szorulnak. Na most persze lehet itt nagy célokat kitűzni, ugye, amit Johannes mondott, meg Kelemen Hunor is nagyon sokszor mondott, hogy az alapvető probléma az, hogy ennek az országnak nincs jövőképe, és azért 100 év után mégiscsak el kéne dönteni azt, hogy az alapvető kérdésekben merre van az előre.
Ne haragudjon, hogy közben vágok, de a polgárt úgy tűnik, hogy egyáltalán nem érdekli az, hogy milyen jövőkép hogy van, inkább az érdekli, hogy december 1-től nő a minimálbér, hamarosan nő a nyugdíjpont, 2021-re megduplázódik a nyugdíjpont, és akkor azt mondja a polgár, hogy hát veszekedjetek, csak nekem jó ez így, úgyhogy megy csak így tovább.
Ez rendben van, de hogyha csak azzal foglalkozunk, hogy nőjön a nyugdíj, és nem foglalkozunk azzal, hogy nőjön az a gazdaság, ami kitermeli azt a nyugdíjat, akkor ebből hosszú távon nem lesz nyugdíj. Tehát lehet népszerűségjavító intézkedéseket hozni, és én egyébként ugye ez az igazságügy átszabásával magyarázom azt, hogy miért szalad bele a kormány újabb és újabb népszerűség hajhászó intézkedésekbe, de azt kéne világosan látni, hogy ennek a közalkalmazottak bérének a növelésének, a nyugdíj növelésének nincs meg a stabil gazdasági alapja. Tehát lehet azt mondani, hogy engem csak az érdekel, hogy nőjön a fizetés, de a probléma az, hogy ez fenntarthatatlan. Tehát ugye az elemzések szerint Románia a hiány célt nem tudja tartani, ugye 2,9 a hiánycél, valószínűleg 3 fölé megy, ami azt jelenti, hogy Románia ellen beindítják azokat az uniós eljárásokat, ami a hiánycél túllépését követi. Tehát a problémát én abban látom, hogy az a típusú gondolkozás, ami a pillanatnyi megoldások helyezi előtérbe, nem alkalmas arra, hogy ezeknek a pillanatnyi megoldásoknak az alapját képező háttér meglegyen. Tehát, hogyha látnak egy nagyobb embertömeget a kormány épülete előtt, akkor belebegtetik a nyugdíjemelést, vagy minimálbéremelést, vagy most sorolhatnék nagyon sok dolgot, de attól még, és ennek az a következménye, hogy nagyobb terheket tesznek arra a vállalkozói rétegre, aki ki kell termelje ezeket az összegeket, az pedig versenyben a nagyon erős nyugati tőke csoportokkal, hát nem fogja ezt a versenyt írni.
Egyébként
ezt látom én.
Csak az a baj, hogy közben hogy saját emberük-e az az elemző, aki arra figyelmeztet, hogy oda kéne arra is figyelni, hogy Romániát elárasztják a multik, és mindent, aki húzzák a fenekünk alól a széket, és mindenünket elviszik. Úgy látszik, hogy a 90-es évek elején napirenden elhangzott nem adjuk el az országunkat, szlogen ilyen formán ciklikusan visszatér. Ez érdekes megállapítás, mert hogy ez is van, és hát ugyebár itt van a mi szempontunkból, erdélyi magyarok szempontjából egy másik kritikus időszak, nagyon rohamosan közeledik a december elsői dátum. Állítólag a háttérben óriási, nagyszabású, néhol nacionalista szervezkedés is van a centenárium megünneplésére. Na most volt több tudományos konferencia, nagyon érdekes témakörrel, ugyebár a romániai magyarok szerepe az elmúlt 100 évben, és volt Kelemen Hunornak, ha nem tévedek, akkor éppen Marosvásárhelyen rendezett konferencián egy nagyon érdekes kijelentése, hogy beszélni kell az előítéletekről, még akkor is, ha nehéz ez a feladat, és a szövetség kötelessége az, hogy akár provokatív módon is egy ilyen párbeszédet végigvigyen a többség képviselőivel. Hoppá! Mi az, hogy provokatív? párbeszéd, provokatív módon lehessen ezt a párbeszédet.
Provokatív alatt azt érti, amit ugye talán a tavaly ősszel egy nyilatkozatban bejelentett, ugye mi szerint a romani magyaroknak nem nagyon van mit ünnepelni az elmúlt 100 évben.
Hát ezért az állampolgárság megvonását is követelték egyesek, úgyhogy ez
így van. Nézze, még a tavaly ősszel, amikor ugye készültünk a 18. centenáriumi évre, azt a döntést hoztuk meg, hogy itt végül is két nagyon fontos kérdést tudunk megfogalmazni ennek kapcsán. Az egyik az, hogy mutassuk meg magunkat, mutassuk fel értékeinket, mutassuk meg azt, hogy mit gondolunk Romániáról, az elmúlt 100 évről, és nagyon fontos, mit gondolunk a jövőről, talán fontosabb, mint az, hogy mit gondolunk az elmúlt 100 évről, ugye ez az egyik pillére ennek a gondolkozásnak, másik pedig az, hogy próbáljunk valamilyen párbeszédet kezdeményezni a román többséggel, hiszen ugye egy 6%-os kisebbségként azért egyről kettőre nehezen jutunk, hogyha a 94%-ból egy jókora rész nem támogatja az elképzeléseket. Tehát ez a két nagyon világos, egyértelmű célt fogalmaztuk meg a 2018-as évvel kapcsolatban. Az első cél esetében mutassuk meg magunkat, azért sok minden történt, és román nyelven történt, és ez mondjuk talán fontos is, és egyféle különbség is az elmúlt évekhez képest, de kétségtelen, hogy azért a párbeszéd tekintetében nem találtunk partnert. Nehezé teszi ezt az egész történetet.
De mikor Jean-Claude Juncker is európai ünnepként nevezi meg december 1-jét, akkor én azt hiszem, hogy még nehezebb lesz partnert találni egy ilyen párbeszéd véglegesítéséhez, lefolytatásához, akár provokatív módon is. Hogy látja ezt?
Én azért nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget ennek a nyilatkozatnak. Hogy mondjam, valószínűleg sikerül Junckernek megtalálni Romániát a térképen, de hogy az elmúlt 100 évben éppen mi történt, az nem biztos, hogy azzal teljesen tisztában van. Végül is a vezető politikus logikájában nem ez fér. Tárgyalok egy államfővel, államelnökkel, ami neki fontos, az nekem is fontos, és megdicsérem. Eznek a logikáját én szerintem nem kell ezen túl keresni.
Jó, tegyük félre ezeket, és most a továbbiakra koncentráljunk. Van önnek egy szívügye, mégpedig az a bizonyos dokumentumfilm sorozat, amelynek imárom a harmadik része is elérhető, és azt kérem meg önt, arra kérem meg önt, hogy ismertesse, hogy egészen pontosan milyen honlapon lehet hozzájutni, mert hogy, és milyen sikere volt egyáltalán ennek az első két résznek, mert ha jól tudom, akkor román nyelvre is le van fordítva, tehát román nyelvű felirattal lehet követni az eseményeket, ami azt hiszem, hogy segít olyan embereknek a tájékozódása tekintetében, akik román ajkúak.
Igen, ez egy, úgy tűnik, hogy egy sikeres sorozat, ugye eddig most volt a harmadik része, épp Marosvásárhelyen volt ennek a bemutatója. Negyedik része ugye készül, ez hamarosan sorra kerül ez is. Az első rész az a rendszer, az impériumváltással foglalkozik, tehát az első világháborútól egészen 1920-ig. Második rész a két világháború közötti időszak erdélyi magyarságának a történetét mutatja be. A harmadik az a 40 és 44 közötti észak-erdélyi részt emeli ki. Most készül a negyedik, ami a dél-erdélyi magyarság történetét dolgozza fel. Valóban nagyon fontos volt, hogy ezt a filmet feliratoztuk, tehát többféle verzió van, a legáltalánosabb az, ahol a magyar szöveg alatt román felirat van, és mivel megszólítottunk román történészeket is, az ők szövegük alatt magyar felirat van, tehát ilyen szempontból mind a román, mind a magyar érti. Most ugye ez a sorozat, és aztán emellett az év végéig elkészül egy történeti kronológia az elmúlt 100 évről. Ez elsősorban azért fontos, hogy legyen egy világos értelmezése a mi részünkről, hogy a mi részünkről az elmúlt 100 év tekintetében. Tehát ez a filmsorozat, illetve hát az ehhez kapcsolódó előadássorozat, konferencia, illetve kronológia, ezek mind azt a történelem szemléletet tartalmazzák, amit az erdélyi magyarok magukénak éreznek, és ez már csak a párbeszéd szempontjából is nagyon fontos, hiszen ahhoz, hogyha mi párbeszédet akarunk a román többséggel, és az ők felfogásukkal, történelem szemléletükkel az elmúlt 100 évre, először világosan meg kell határozzuk a saját álláspontjukat. Mi ezt meghatároztuk? Azt látom, hogy ilyen-olyan kötetben ezt a román szakma is végül is elmondja, ugye? Már csak az hiányzik, hogy a Magyar és a Román Tudományos Akadémia vagy egyetemek történészei leüljenek és próbálják közelíteni ezeket az álláspontokat egymáshoz. Most teljesen azonos álláspont nem lesz, és ez természetes. Természetes, hogy egy adott kérdést másképpen ítéli meg egy háborúnak a győztese, mint a háborúnak a vesztese, de nagyon fontos, hogy legalább azokat a részeket sikerüljön beazonosítani, ahol nincs egetverő különbség a két vélekedés között.
Egyre több ilyen próbálkozás van, és talán majd megfelelő sikere is lesz. A cél, azt hiszem, annyi lenne jelen pillanatban, hogy legalább egy akadémiai hangulatú vita alakuljon ki, még hogyha a nézetek nem is lehetnek azonosak. Közeledve a beszélgetés végére engedje meg, hogy egy sajátos dolgot is megemlítsek. Amikor mi ezt a mai beszélgetést leegyeztettük, akkor ön éppen egy nagyon fontos dokumentumon dolgozott, amelyet a hamarosan sorra kerülő Magyar Állandó Értekezletre készített elő. Mikor lesz a máért, és ha lehet róla szólni, milyen dokumentumról van szó?
Hát a máért az 16-án lesz, a jövő hét péntekén, és a Magyar Állandó Értekezlet ugye az a testület, ahol a magyarországi kormány, a magyarországi parlamenti pártok és a valamilyen választások okán képviselettel rendelkező határon túli szervezeteknek a közös fóruma. Most fontos ugye, hogy ez egy konzultatív fórum, de ez az a testület, ahol a magyar kormány, illetve a magyar törvényhozás képviseletében a politikai pártok meg szokták hallgatni a határon túli magyarok gondjait, problémáit, hogy arra közösen, nem pártok szerint, hanem közösen valamilyen megoldást találjanak. Fontos, hogy ebben a testületben a kormány is ott van, hiszen a végrehajtó hatalom az is sok mindenben tud segíteni. Most ugye általában van ennek a Magyar Állandó Értekezlet nyilatkozatának van egy közös rész. A közös rész az minden egyes határon túli szervezetre kitér olyan szempontból, hogy a közös ügyek, Kárpát-medencei magyarok közös ügye, és ilyen szempontból talán kettőt emelek ki, ami minden bizonnyal ott lesz a közös részében a Magyar Állandó Értekezlet záró nyilatkozatának. Az egyik, ez a kisebbség védelmi polgári kezdeményezés, ez úgymond Minority Safe Pack, amit sikerült ugye a szükséges 1 millió aláírás helyett 1,2-1,3 millió környékén összegyűjteni ugye a szükséges aláírásokat, tehát ez egy nagyon fontos nemzetközi közi kezdeményezés, és a másik ilyen mindannyiunkat, vagy legalábbis a határon túli magyarok többségét érintő jövő évi kérdés, az az európai parlamenti választások kérdése, ugye ahol a határon túli magyar szervezetek is indulnak, és fontos az, hogy egy erős brüsszeli képviselete legyen a kárpát-medencei magyaroknak, hiszen látjuk azt, hogy azért Európa forrongásban van, Európa átalakulóban van, és ezen belül pedig fontos, hogy egy olyan Európát próbáljunk kialakítani, vagy abba az irányba vigyük a közgondolkozást, ami a nemzeti kisebbségek számára is kedvező.
Bár csak igaza lenne. További sikeres munkát kívánok, és köszönöm önnek a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.